Nagy arcúak. Kával még a felvételünk napján ismerkedtünk meg egymással. Azóta vagyunk barátok és egyben versenytársak. Ká a legelőkelőbb családok egyikéből származott, én pedig szegény sorból küzdöttem fel magam. Érvényesülésemet csak magamnak köszönhetem, és mondhatom, számos akadállyal szembesültem tudományos pályám kezdetétől egészen a mai napig. Kának fogalma sincs mindenről, beleszületett a jóba. Már az ősei is tudósok voltak, és természetes volt, hogy Ká is tudós lesz. Egy szóval minden okunk megvolt rá, hogy utáljuk egymást. Kapcsolatunk mégis másképp alakult. A felvételi a Bölcsészeti Akadémia őstörténeti fakultására legendásan nehéz volt. Minden jelentkezőnek elemi érdeke volt, hogy vetélytársai gyengébben szerepeljenek nála, mert a 2000 jelentkezőből mindössze 7-et vettek fel. Természetes lett volna hát, hogy a töprengő Kának valami hülyeséget mondok a második csehszlovák köztársaság elnökéről. Mondjuk, hogy Bohumil Hrabal volt az. Ez egyébként ravasz segítség lett volna, mert ez a Hrabal író is volt, akár az igazi elnök Václav Havel. Mert mondjuk, ha Pilsner Urquellt súgom neki, rögtön gyanakozni kezd, mert könnyen eszébe juthatott volna, hogy Urquell szociáldemokrata partizán volt a 20. század 80-as éveiben, aki végül is megdöntötte a kommunista rendszert. Mindez átfutott az agyamon, és a fene se tudja miért, de bemondtam neki a jó választ. Havel. Láttam rajta, hogy kételkedik, de aztán a szemembe nézett, és bepötyögte a nevet az asztallapba integrált terminálba. Ugyanígy kétkedve fogadtam, amikor K. segített ki. Ki volt a 21. század 10-es éveiben mindössze 2 hétig az ENSZ főtitkára? Szólt a kérdés. Tudtam, hogy valami szentimentális magyar író volt az, de hát több ezer név cikázott a fejemben. Persze nem mind magyar írójé volt. Megpróbáltam ráérzéssel felszabadítani az agytekervényeimben nyilvánosan meglévő információt. Tallai Gábor, ugrott be elsőként. Nem, ő a nőszövetség tiszteletbeli elnöke volt 2020-ban, de 3 hétig. Aztán Ottlik Gézára gondoltam, de éreztem, hogy nem lesz jó a válasz. Több magyar író egyszerűen nem jutott eszembe. Majoros Sándor, súgta végül Ká, a száraz szendvicsek miatt mondott le, tette hozzá. Ez egyszerűen hülyeségnek hangzott, de jobb ötletem úgysem volt, ezért hát beírtam válasznak. Végül ketten írtunk 100%-os tesztet. Persze jogosan teheti fel bárki a kérdést, mi szükség van olyan tudósokra, akik nagyjából 10 000 évvel ezelőtt történt eseményeket kutatnak, hiszen az emberi fejlődés nagyjából 500 évvel ezelőtt indult meg. Ami addig történt, legfeljebb az evolúciós fejlődés alapjait volt hivatott megteremteni. Azonban minden őstörténésznek, így Kának és nekem is mély meggyőződésünk, hogy jelenünk megértése a múltunkban gyökeredzik. A múltat megismerni természetesen rendkívül nehéz, mivel az elmúlt 10 000 évben nagyjából 800 milliárd dokumentumot rögzítettek lelkes őseink digitális formátumban. Ráadásul ezek többségét holt nyelveken. A legtöbben tehát még akkor sem ismernének fel egy napjainkat meghatározó eseményt rögzítő videót, vagy netán írásos tanulmányt, ha merő véletlenségből valaki a kezükbe adná. A dokumentumok felfoghatatlan sokaságának problémája persze sokkal régebbi keletű. Az egész probléma a papírlapú sokszorosítással kezdődött. A 20. század második felére már annyira elszaporodtak a nyomtatott tanulmányok és sajtótermékek, hogy senkinek sem volt esélye elolvasni valamennyit, akár csak egyetlen tudományterület érintően sem. Őseink mindenfélével próbálkoztak persze. Kitalálták a referencia folyóiratokat, amelyekben szakterületenként rövid összefoglalót adtak az egyes munkákról. Nem sokkal később azonban ez a rendszer is összeomlott, és pár évtizeddel később ugyanazzal a problémával néztek szembe eleink, mint mi, mai őstörténészek. Feldolgozhatatlan mennyiségű információ állt rendelkezésünkre. Mindezt csak azért magyarázom, hogy megértsék, mekkora jelentősége van egy-egy valóban nagy jelentőségű tudományos felfedezésnek. Jó magam eddig egyszer tettem napjainkat is érintő tudományos felfedezést, rögtön munkába állásom első évében. Megtaláltam egy sör nevű ősi üdítőital eredeti receptjét, amely azóta óriási népszerűségre tett szert tudományos körökben. Azt hiszem, K. rendkívül irigy volt rám, de nem mutatta. A sört azonban ő is megszerette. K. 3 évig megfeszített munkával bújta az őstörténeti archívumot, és sorra rukkolt elő olyan eredményekkel, amelyet az osztályvezetőnk egyenesen az irat megsemmisítőbe iktatott, mint haszontalan. Tudományosan feltérképezett egy primitív társadalmi rendszert, amit állítólag képviseleti demokráciának hívtak 10 000 évvel ezelőtt. A lényege az volt, hogy boldog-boldogtalant megválasztatta az országok vezetőit. Ezt a tanulmányt G. professzor, aki szerintem nem csak egyszerűen főnökünk, de jóindulatú mentorunk is, úgy semmisítette meg, mint társadalomra veszélyes munkát, hogy nem tett róla említést K. dossziéjában. Tavaly barátom egy újabb tanulmányában azt állította, hogy egykoron létezett egy sport nevű társas szórakozás, amely az izmok fejlesztésére szolgált. Minek? Kérdezte szórakozottan G. professzor. K. arról győzködte főnökünket, hogy őseink az izmaikat használva mozogtak, és ha utol akartak érni az általa felfedezett villamos nevű közlekedési eszközt, akkor futniuk kellett. Ehhez kellettek az izmok. Marhaság, ítélkezett a professzor, közismert, hogy az embereknek csak nyakizma van, meg valami csökevény a karjaiban. Hová lett a többi, ha igaz a feltételezése? Nézzen magára, szólította fel a professzor. A mozgáshoz semmilyen izomra nincs szüksége. A léghújagja is tele van héliummal, és a fúvókái oda repítik, ahová akarja. Ugye nem kell biológia órát tartanom magának? Dörmögte, és K. 2 hónapos munkáját ismét elnyelte a hidegfúziós irat megsemmisítő. K. azonban nem adta fel. A múlt héten előállt egy újabb elmélettel, de ezúttal óvatosabb volt. Először velem osztotta meg a felfedezését. Mi tagadás, érdekes volt. K. először elvitt magával az őstörténeti múzeumban. Fellebegtünk a 3. emeletre, és megálltunk egy primitív háztartási eszközökkel teli vitrin előtt. K. rámutatott egy általam sosem látott tárgyra. Hővel textíliát lapító elektromos eszköz a 20. század Európájából. De hát ezt már valaki felfedezte, hiszen itt van a vitrínben, mondtam csalódottan. Ez igen, felelte, csak hogy ez nem textília lapító eszköz. A hangja diadalmas volt. Fellebegtünk a legfelső emeletre a képszobába. K. lekért egy ős dokumentumot. 2D volt, és teljesen elvesztette a színeit, és hangja sem volt. Primitív digitalizáció a 20. századból. Véletlenül bukkantam rá, magyarázta. A képen néhány iszonyú ronda ősember szaladgált egy szobában. Igen, szaladgált. Tényleg erre használták ezt az elképesztően guztustalan lábnyúlványt. Ez a film nyilván új felfedezés volt. Gratulálok, mondtam még mindig viszonyogva az ősemberek látványától. Láttam már persze ősember képet, de nehezen tudtam megszokni a látványt. Találtál egy új ősfilmet, és tényleg futkosnak rajta az őseink, de nem hiszem, hogy a professzor ettől megváltoztatná a véleményét a sportról szóló munkádat illetően. Igenis, tudom, hogy igazam volt, és ez a film bizonyíték a futkosásra is, vigyorgott rám. De most nem ez a lényeg. Ezek itt a képen nem sportolnak. Nézd csak meg jól a berendezést, és hogy mit csinálnak vele. Újra játszotta a felvételt. Egy lapos mellkasú és 2 begyes, nyilvánvalóan nőstény ősember szaladgált riadtan a képen. Ebben sem volt semmi újdonság persze. Minden középiskolában tanítják, hogy az ősemberek 2 neműek voltak. Látom, feleltem, ez a 2 begyes fejlettebb. Nyilvánvalóan azokból a dupla gömbökből fejlődtek ki a léghólyagjú. Nem vagyok én biológus, feleltem bosszusan. Az asztalt nézd, meg hogy mit csinál vele a lapos mellkasú. és akkor megláttam az asztal közepén azt a tárgyat, amit az imént a primitív háztartási eszközök tárolójában vizsgálgattunk. Az asztal tele volt gombokkal és lámpákkal, a közepén pedig egy ék alakú dombormű izé trónolt. A hímnemű fickó az ék alakú izé fogantyújába kapaszkodott, és nyomkodta a gombokat. K a kép hátulján lévő ablakra mutatott, amit eddig észre sem vettem. Az ablakban látható csillagos égbolt hirtelen megmozdult, majd a csillagok fénycsíkká mosódtak el. Rögtön megértettem, miről van szó. Ezek utaznak a világűrben, mondtam elámulva. Mikor ez a felvétel? Kérdeztem izgatottan. Hát erről van szó, kiáltotta diadalmasan. 300 évvel korábbi, mint az első dokumentált bolygóközi űrutazás. És a fáj címe az Orion űrhajó kalandjai. K. szája a fülig húzódott, és örömében a plafonig emelkedett, majd visszapattant a mennyezetről, mint egy óvodás. És van bizonyítékom is, mondta boldogan. Ott van a vitrinben a vezérlőpult központi irányítója. Ki fogom kérni analízisre. Ha igazad van, világhírű leszel, mondtam irigykedéssel, vegyes büszkeséggel. De azért futtassunk le egy keresést arra a textillapítóra. Lássuk, mire alapozták a besorolását. Lekértem a központi számítógépről a vitrínben látott tárgy anyagát. K. izgatottan fújtatott mellettem, ahogy megjelentek az adatok. 7691/12030-as ásatás az ősi Budapest mellett. Ásatásvezető G. professzor. Kezdtem fennhangon olvasni a szöveget. Ó, a francba! Nyögte K. Az öreg találta meg. Hát nem lesz könnyű meggyőzni, hogy ez nem egy lapító valami. Tovább olvastam. Az eszköz a 20. század végéről származik. Elektromos árammal hőt termelt, és a nőnemű előemberek ruházatuk kisimítására használták. A tárgy felmelegedő lapos alját a textíliákon húzkodták végig. – Marhaság! – kiáltotta K. – Te is láttad a filmet? – Láttam, láttam – nyugtattam a barátom. – Lássuk, mire alapozza mindezt a professzor. Páratlan szerencse, hogy az archívumban rábukkantunk egy 1904-ből származó festményre, amelyen az eszköz használatban is láthatjuk. A következő oldalon megjelent egy statikus kép. Olajfestmény, állapítottam meg gyakorlott szemmel. A képen egy rendkívül csúnyaságú ősnő jelent meg. Nemét egyértelműen mutatta kezdetleges légzsákja a mellkasán. Előre görnyedt, és kétségkívül azt a valamit nyomta egy rongydarabra, amit barátom az űrhajó vezérlő egységének vélt. Picasso, vasalónő. Ez volt a kép aljára írva. K. összezavarodott. Felfújta magát, és körbe pattogott a teremben. Kisváltatva visszalebegett mellé. Ez a festmény csak egy allegória. A festmény különben sem dokumentum. A 20. századi festők gyakran éltek ezzel az eszközzel, különösen a szürrealisták. Ezt a professzornak is tudnia kellett volna. Persze ő nem látta a filmemet. Ez a kép nyilvánvalóan azt szimbolizálja, hogy a frissen felfedezett bolygóközi utazás kisimítja az emberiség útját a fejlődés irányába. Átgondoltam K. okfejtését, és bólintottam. Bizonyítékot kell szereznünk, mondtam. És volna is rámód, tettem hozzá, de ne itt beszéljük meg, és jelentőség teljesen rákacsintottam. Kilibegtünk a múzeumot övező parkba egy szökőkút mellé. Itt senki sem hallhatta a beszélgetésünket. Tudod, ugye, hogy az intézet megkapta kipróbálásra az első időmanipuláló gépet? Kérdeztem. K. meghökkent. A gép létezéséről persze hallottunk már, de senki sem gondolta volna, hogy egy-két évnél hamarabb bekövetkezhet a gyakorlati próbája. Nem tudtam, de te honnan tudod? A professzor mondta tegnap. A jövő héten akarja kipróbálni, feleltem. Ez a gép forradalmasítani fogja a szakmánkat. A tizenvalahány ezer év történelmét persze rengeteg időbe telik majd megismerni. Addig szúrópróbaszerűen fogjuk használni, egyes kérdések tisztázására. Például utána nézhetünk a vasalónak.
Az nem vasaló, mordult fel dühösen K.
Hát én is azt remélem, nyugtattam barátomat. Viszont megtudhatjuk még ma délután, hogy nem az.
Hogyan gondolod?
A gép a mély pincében van. A professzor rám bízta a kulcsot azzal az utasítással, hogy tanulmányozzam a gép kezelését, de ne használjam. Nos, a kedvedért úgy gondolom, megszegem a parancsot.
K. szemei könnyelteltek meg, megpróbált átölelni. Természetesen ez nem sikerülhetett, hiszen a karjai ehhez túl rövidek voltak, mint mindenkinek, de értékeltem a gesztusát.
Megkeressük az űrhajómat, mondta hüppögve.
Azt alig ha, feleltem fejcsóválva.
Nem tudjuk se az időbeli, se a térbeli koordinátáit. Ellenben utána nézhetünk a textillapító kérdésének. Ha a professzornak igaza van, akkor ezt az eszközt elég általánosan használták. Kiválasztunk egy időpontot, mondjuk a 180-as éveiből, és benézünk néhány háztartásba. Ha nem találunk vasalót sehol sem, az a te elméletedet erősíti. Hazajövünk, és ráállunk az űrhajót keresésére.
K. beleegyezett a dologba, sőt, azonnal indulni akart.
Vágy, figyelmeztettem. Néhány szabályt be kell tartanunk. Láthatatlannak kell lennünk, és nem szabad olyasmit tennünk, ami befolyásolhatja a korabeli eseményeket.
Ez evidencia, mondta türelmetlenül K.
Befújjuk magunkat fényelnyelővel, és láthatatlanok vagyunk. Igaz, csak fél óráig, de az elég is lesz.
Mindketten elvigyorodtunk, és egymás tenyerébe csapva megindultunk az intézetbe.
Útközben kidolgoztuk a terv részleteit. Beállítunk egy délutáni időpontot a gépen 1985-ben, és a professzor ásatásának helyszínén fogunk megjelenni, ahol egy úgynevezett kertvárosnak kell lennie. Keresünk egy olyan épületet, ahol épp nincs senki otthon. Bemegyünk és körülnézünk. Viszünk magunkkal egy alakazonosítót, azt beprogramozzuk a múzeumban látott tárgyra, és ha minden jól megy, 20 perc alatt beazonosítjuk a tárgyat, ha egyáltalán megtalálható 200 méteres körzetben. Ha nem található, jöhet a második fázis. Itthon megkeressük az Orion űrhajó nyomait. Az időmanipuláló hallatlanul egyszerűen működött. Az irányító pulton beállítottuk a koordinátákat, felálltunk az indító állványra. Előtte természetesen befújtuk magunkat fényelnyelővel. Ez előre nem látott gondot okozott, mert egymást sem láttuk. Így az indulás pillanatában K. majdnem lelökött az állványról. Bele sem merek gondolni, mi történt volna, ha csak az egyik felem megy utána vissza a múltba. Szerencsére nem így történt. A következő pillanatban ott lebegtünk 1985-ben láthatatlanul. Itt vagy? Kérdeztem izgatottan.
Izgatottságom érthető volt, elvégre is tudtunk, ha mi voltunk az első időutazók.
Én itt vagyok, felelt közvetlen mellettem K. De hol vagy te?
Fogjuk meg egymás kezét, javasoltam. Ez a művelet legalább 5 percet vett igénybe, amúgy is szűkös időnkből. Végül kézen fogva lebegtünk az első úgynevezett családi ház felé, amelynek nyitva volt az ajtaja. A házat kert övezte, a kertet kerítés. Átlibegtünk a kerítés felett, és becéloztuk az ajtót. Bekapcsoltam a formaazonosítót, és halvány jelet kaptam válaszul. A házban volt valami, ami vasalóra és vagy űrhajó vezérlőre emlékeztetett.
Lehet, hogy egy űrhajós háza, reménykedett Ká.
Meglátjuk, meglátjuk, feleltem. Menjünk be!
Előre megyek, mondta izgatottan K. Oda bentről azonban furcsa hangok hallatszottak. Ránk se pillantva apró ősemberek rontottak ki a házból, és lábaikat használva szétszaladtak a kertben. Kiabáltak.
Ha csak játszanak, azt hiszem, mondtam K-nak. Nem láthatnak minket.
És látod, hogy sportolnak? Kérdezte diadalmas hangon barátom.
Látom, látom, de kövessük a keresőt, mondtam. A jel a bejárattól jobbra az első szobából érkezik.
K. kezemet fogva oldalazva indult befelé, de ekkor furcsa dolog történt. Előbb egy bongó hangot hallottam, majd a testem neki csapódott K.-nak.
A fejem, mondta fájdalmasan. Nem fér be az ajtón. Engedj előre, felelte, majd én megpróbálom. De én is hasonlóan jártam. Túl nagy a fejünk, mondtam csalódottan. Az ajtó túl kicsi, felelte Ká. Ez a lényegen nem változtat, morgolódtam. Nézzünk be az ablakon. Azzal oda lebegtem az ajtótól jobb oldali ablakhoz. Oda bent egy nagyon csúnya ősasszony görnyedt az asztal fölé. A fején vörös szörnyűt, de nyilván a fejlettebbek közé tartozhatott, mert a mellkasán már elég méretes léghólyagokat hordott. Minden esetre lebegni még nem tudott. Azonban, ahogy Ká is épp belátott volna az ablakon, valami váratlan történt megint. A két kis ősember felénk futott, és a rögzítőnk szerint a nagyobbik ránk mutatott, kiabálni kezdett. Persze egy szót sem értettünk belőle. A nőstény ránk nézett, felsikított, és visszakiabált a gyerekeknek. – De ezek látnak minket! – kiáltotta. – Tűnés innen! Azzal megnyomtam az időmanipuláló visszaindító gombját, és azonnal a mély pincébe találtuk magunkat a gép előtt. Fogalmam sincs, hogy vettek észre minket. Úgy látszik, az ősemberek egyszerűen átlátnak a fényelnyelő anyagon. 10 000 év alatt nyilván megváltoztak a látásszolgáló receptoraink. Ami számunkra láthatatlan, az az ősemberek számára látható. Ká szerint, aki félszemmel látta a nőstény kezében a valamit, amint hadonászik vele, nyilvánvaló, hogy nem textil simításra szolgált az eszköz. Lehet, hogy az a nőstény éppen akkor találta fel a dolgot, mondta később. Azért hadonászott olyan lelkesen. Én azonban kényszerű visszaindulásunk előtt láttam, hogy mielőtt kiáltozni és hadonászni kezdett, az asztal fölé görnyedt pont úgy, ahogy a vasalónő azon a régi festményen. Ká belemélyedt az űrhajózás történetében, de nem jutott semmire se. Én azonban megtaláltam a rejtély kulcsát, csak nem merem megmondani neki, mit találtam. Egy ősi kritikának nevezett dokumentumban ráleltem az Orion űrhajó történetére. 1968-ban élt egy nyomorgó nemzet Európában. Németeknek hívták őket. Ezek a németek nagyon megirigyelték más nemzetek gazdagságát és fantáziadús irodalmát. A jövővel foglalkozó irodalmat akkoriban tudományos fantasztikus jelzővel illették. Nos, ezeknek a németeknek egy kis csoportja elhatározta, hogy elkészít egy tudományos fantasztikus filmet, de mivel igen szegények voltak, és sem vagyonuk, sem képzelőerejük nem betekedhetett mondjuk a leleményes albánokéval, kénytelenek voltak abból dolgozni, amiük volt. Így került a díszlet űrhajó vezérlőpultjára a villanyvasaló, amit az egyikük nagy nénye vásárolt egy teljes élet megtakarításából. Egy szóval Ká teljes tévúton járt. Az Orion űrhajó csak díszlet volt, papírból, meg antik műanyagból. A vezérlőpulton színes villanykörték égtek, és vezérlőmodul a nagynéni vasalója volt. Csak hát Ká a barátom, és nem mertem neki mindezt elmesélni. Pedig lehet, hogy el kéne. Tisztában vagyok azzal is, hogy első osztályú tudós vagyok, akit a világ első számú egyetemén képeztek. Képességeim arra predesztinálnak, hogy a világ vezetői közé emelkedjek. Mégsem tudom megmondani Kának, hogy tévedett. Ha mélyen magamban nézek, tudom, hogy nem csak a barátság késztetette erre. Ká a vetélytársam is. Ha egy ekkora marhasággal áll elő legközelebb, alig, hanem elé kerülök a rangsorban. Az igazság, hogy én még aznap este visszamentem ugyanoda, ugyanannak a napnak az estéjére, mert nem hagyott nyugodni a dolog. Benéztem az ablakon, de szinte azonnal észrevettek. Az egyik kis ősember rám vigyorgott, és rám szegezte az ujjait is. – Anya, ott a nagy arcú hólyag! Erre kereket oldottam. Hogy az ősgyerek pontosan mit mondott, egyelőre nem tudom, mert az ős magyar nyelvet nem ismerem jól. De annyit már sikerült megfejtenem, hogy a nagyarcú hólyag alig, ha nem én vagyok. Zsámbék, 2009. május. Őrangyalok.
Ezt figyeld, mit találtam!
Szólt hirtelen mellette termett öcséhez lelkesen egyes, és az előtte heverő két bádog lavorra mutatott.
Ezek apac utcai, és tudod, hogy nem szabad játszanunk velük?
replikázott kettes.
Stréber vagy?
Felelte a bátyja, és körbe mutatott a sivatagon, ahol rajtuk kívül más élőlény nem látszott, se közel, se távol.
Apa egy hétre lelépett valahova, és még ha itt is lenne, akkor se találna meg itt,
oktatta bosszankodva öccsét egyes.
Mire visszatér, már nyoma sem lesz, hogy játszottam ezekkel,
és ismét a két laborra mutatott.
Szerintem rá fog jönni, hogy használtad őket, különösen akkor, ha megmondom neki. Ha beköpsz, én is megmondom neki, hogy mit csináltál a múlt héten, vágott vissza az idősebb fiú. Nem is csináltam semmit se, tiltakozott a kisebb.
Dehogy nem, vigyorgott sokat sejtetően a bátyja, és hidd el, hogy apa nem örülne neki.
De én,
nyugta elgondolkodó arccal kettes,
én nem akartam eltörni azt a tükröt. Aha, szóval te törted el,
nevetett fel egyes.
Eddig nem tudtam, de most már tudom, és ha kell, el is mondom apának. Becsaptál,
kiáltott fel a kisebb. A szája legőrbült a tehetetlen dühtől.
Nyugi, öcsi, nem köplek be, ha te sem köpsz be engem. De ezt figyeld!
Egyes törökülésben ült a homokba, kettes a válla fölött nézte, mit csinál.
Látod?
Kérdezte, miközben a laborban csillogó vízre mutatott.
Nem látok semmit se, mondta csalódottan az öccse.
Ne csak nézz, láss is, felelte egyes, és elhúzta a kezét a víztükör fölött. A víz először tejfehérré vált, majd lassan zöldes árnyalatot öltött. Néhány pillanat alatt a lakok bontakoztak ki a kavargó lögyből, előbb homályosan, majd egyre élesebb kontúrokat nyertek a képet alkotó dolgok. A labor vizében egy dzsungelbeli tájképe bontakozott ki. Óriási fák tövében páfrányok borították a tájat, és a gyerekekkel átellenes oldalon egy hatalmas növényevő dinoszaurusz hajolt a földre. A homlokán két termetes, és középen egy kisebb szarv, fejét éles páncéllemezek borították.
– Mi ez? – kérdezte a kisebb. – Ez egy triceratops, azt hiszem – felelte a nagyobbik. De nézzük meg, mit csinál éppen.
Azzal megérintette a vízfelszínt, és a kép megmozdult. A triceratops felemelte a fejét, beleszimatolt a levegőbe, majd megnyugodva falatozni kezdte a páfrányokat.
Hogy csináltad ezt?
Nem tudom pontosan, felelte egyes, de már egy órája gyakorlok.
Állati klassz, nem? És mi van a másik laborban? Kérdezte a kisebbik.
Nagyjából, amit akarok,
felelte egyes.
Figyelj!
Végighúzta kezét a vízfelszín felett, és a tejfehér ködből egy konyha képe bontakozott ki. Narancssárga falak, fehér konyhabútor, kerek asztal az ablak alatt, körülötte négy szék. Odakint viharfelhők borították az eget. Az asztalnál egy nő, egy férfi és két gyerek éppen ebédelt. A gyerekek ránézésre egyessel és kettessel lehettek egyidősek. Kettes, hogy jobban lásson, a lavór fölé hajolt. Egyes csettintett egyet jobblával, és a mozgókép mellé immár hang is társult.
– Ügyes! – mondta elismerőleg kettes. – Ez mikor van?
– Most! – felelte bátyja.
– De halljuk, mit beszélnek. – Nem eszem meg ezt a levest, undorító! –
hangoskodott a 10 év körüli kisfiú az asztalnál.
– Én sem eszem meg!
– csatlakozott 7 év körüli húga.
– Azt teszitek, amit kaptok?
– csattant fel az anya.
– Elegem van belőletek. – Semmit sem akartok megenni. Gondoljátok, hogy nekem szórakozás főzni? – Legalább te egyél levest – fordult a férjéhez.
– Én sosem eszem levest – mentegetőzött a férj.
– Ez ehetetlen
– jelentette ki elszántan a kisfiú. – Már pedig megeszed – kiáltott fel az anya, és megpróbált egy kanál levest fia szájába tölteni.
– Elhányom magam!
– kiáltott fel a gyerek. Az asszony segélykérően férjére nézett. – A gyerekeknek fontos levest tenni – jelentette ki az apa.
– Nem fontos
– válaszolt a kislány.
– Akkor itt a második
– adta meg magát az anya, sírással küszködve, és az asztalra rakott egy fehér valamivel teli tálat.
Mi ez az undormány?
Az apa, aki alig, ha nem bűntudatot érezhetett magában, lelkesen mosolyogva felkiáltott, mintha csak megnyerte volna a lottót.
Csak nem strapacska? Ez a nokedli, mondta az anya a remegő kocsonyaszerű ízére mutatva, majd elemi erővel kitört belőle a sírás.
Ez nagyon szomorú, mondta legörbült szájjal kettes.
Szerintem tök vicces, ellenkezett bátyja. De kettes nem értett egyet, és a szeméből egy könycsepp hullott a lavorba. Erre egy hirtelen szélroham elfújta a konyha ablakból a viharfelhőket, és ragyogóan kisütött a nap. A gyerekek szó nélkül szedtek a tányérjukba nokedliből, anyjuk megvigasztalódva pörköltet kanalazott rá a lábasból, és mindannyian békésen falatozni kezdtek.
Nocsak, mondta felcsillanó szemmel egyes a lavor mellett. Anya, mikor veszünk kutyát? Kérdezte a lavorbeli kisfiú. Úgy szeretnék egy kis kutyát,
nyafogta a kislány.
Én benne vagyok, mondta az apa.
Persze, hogy én szedhessem a szart a kertben, szívta fel magát az anya.
Hallgassatok és egyetek!
Pedig a kutya jó dolog, próbálkozott az apa.
Te is hallgass és egyél, tajtékzott a felesége.
Ezek után csendben, bár sértődött alccal, folytatták az ebédet.
Ez itt tök uncsi, mondta a lavor mellett egyes.
Szerezzünk neki kutyát, sandított a másik élőképre, amelyikben a triceratops békésen pusztította a páfrányokat.
Szerintem nem hasonlít kutyára, bizonytalanodott kettes a dinoszauruszt vizsgálva.
Hát persze, hogy nem. Akkor még nem is éltek kutyák. Ez tök régen volt, mondta egyes, és úgy nézett öccsére, mint egy hülyére.
Ne nézzél így, mondta kettes.
Én csak egyszer láttam kutyát. Tudod, hogy apa múlt héten hozott le először a földre?
Nem tudtam, kis pisis. Bocs, de igazad van. Persze.
Keressünk nekik valami kisebbet és szelidebbet.
Azzal balját végighúzta a baloldali labor felett. A táj megváltozott. A képen egy füves síkság látszott. Mindenfelé dinoszauruszok legeltek.
Nézd azt! Lelkesült fel hirtelen egyes.
Ez olyan, mint egy kutya, mutatott egy ormótlan négy lábú lap valamire, amiről nem lehetett igazán eldönteni, hogy melyik végén van a feje.
Én nem ilyen kutyát láttam, csóválta a fejét öccse.
Nekem jónak látszik, jelentette ki egyes, és látod, csak növényt eszik, nem fogja bántani őket.
Nekem mindegy, de hogyan adjuk nekik?
Figyelj csak, ezt még nem próbáltam, de szerintem menni fog, jelentette ki bizakodóan egyes. Azzal belenyúlt a laborba, és óvatosan megfogta a kutyát, és kiemelte a vízből.
Minden további nélkül sikerült a dolog. Az állatot valami nyálkás burok övezte, és ahogy egyes kiemelte a vízből, megmerevedett. Nem múlt felette az idő, másik kezét a jobb oldali labor felé helyezte, és nyitott tenyerét eltávolította a víz felszíntől. Erre a kép kitágult, a konyha eltűnt, viszont megjelent a ház teteje és a kert.
Jó, így jó lesz,
mondta egyes, és a dinoszauruszt a ház kertjébe helyezte az ablaktól kissé jobbra.
A dinoszaurusz megrázkódott, majd zavartalanul hozzáfogott az öreg eperfalombjának pusztításához.
Nem lesz egy kicsit nagy ide?
Kérdezte kettes.
Bizonytalankodott egyes.
Itt valahogy nagyobbnak látszik.
Ebben a pillanatban a házbeli kislány megtörte a csendet.
Én akkor is akarok egy kutyát, és azt kívánom, hogy most azonnal teremjen itt. Prix prax!
A dinoszaurusz arrébb lépett és benézett az ablakon. A kislány sikítani kezdett, az anya elájult, az apa nem látott semmit sem, mert a sarokban ült, és onnan nem látszott az ablak. A kisfiú pedig azt mondta,
kafa!
Hogy került ez ide, és egyáltalán mi ez? Kérdezte az anya immár a kertben, miután meggyőződtek róla, hogy a lény csak a fák lombjára veszélyes, és egyáltalán nem vesz tudomást róluk.
Ez az én kutyám, mondta a kislány. Én kívántam.
Ez nem kutya, kicsi, jelentette ki az apa. Szerintem átlépett a kerítésem. Ez valami hatalmas disznó lehet, vélekedett. Sose hallottam ilyen állatról, csóválta a fejét. Biztosan az állatkertből szökhetett meg. Felhívom a jegyzőt. Ez felzabálja a kertünket, mondta gyors egymás utánban az eseményekhez méltó éles elmélyűséggel.
Amíg az apa a telefonnal bajlódott, a fia egy zöld, csavart fűz ággal próbálta megetetni a lényt, de az ragaszkodott a saját választásához, az eperlombhoz. Viszont irdatlan büdöset böfögött.
Nem túl okos, mondta csalódottan a fiú. Ezt ugyan nem fogod megtanítani semmire se, fordult a húgához.
Természetesen nem tartjuk meg, jelentette ki határozottan az anya, majd hirtelen felsikított. Hány óra? Jesszusom, már 5 perce a körmösömnél kellene lennem. Ezt meg oldjátok meg!
Azzal kifutott a kertkapun, bevágódott az autójába, és elviharzott.
De drágám,
próbált utána szólni a férj.
Apa,
rángatta meg a balját a kislánya.
Hol fog aludni a kutyám?
Kicsim, csóválta a fejét apa. Fogalmam sincs. Ez legalább 4 tonna, és alig tud megfordulni a kertben. Nagyobb, mint a kocsink. Azt hiszem, az állatkertben fog aludni.
Ó, mondta elszontyolódva a kislány. Ám további töprengésre már nem jutott idő, mert egy rendkívül felindult jegyző lépett be a kertbe, nyomában a közterület felügyelővel és a körzeti megbízotta.
Na, Kovács úr, kezdte minden köszönés nélkül a hivatalos közeg. Magát már múltkor figyelmeztettem az engedély nélküli fajültetés miatt. De ez, mutatott a dinoszauruszra, túlmegy minden határon. Itt helyben megbírságolom veszélyes vadállat tartása miatt. Ezen kívül a... Mi ez az állat? Kérdezte hirtelen.
A kutyám,
felelte apja helyett a kislány.
A kutyáját.
Közben kételkedve a békésen legeléző mostrumra nézett.
Szóval a kutyáját pedig elkobzom.
A bírság összege 200 000 forint, amit az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján köteles 8 napon belül megfizetni. Hát, gyerekek, nem megyünk nyaralni, mondta megtörten az apa.
Erre a gyerekek sírva fogadtak.
Rendben, nyugtázta a fizetési hajlandóságot a jegyző, majd az őt kísérő hivatalos közegekhez fordult. Sándor, József, fogják meg az állatot, és vigyék magukkal a sertéstelepre.
A két egyenruhás megtöbbent.
De hogyan, jegyző úr? És ha harap, vagy ilyesmi? Kérdezte a rendőr. Csak tegyék a dolgukat, mordult rájuk az alacsony növésű, de rendkívül határozott fellépésű közigazgatási szakember. A közterületfelügyelő kölcsönkérte Kovács úr vontatókötelét, és óvatosan a bamba állat nyakára tekerte, majd megpróbálta maga után húzni. A rendőr hátulról tolta, de a dinoszauruszt még csak meg se tudták mozdítani. Már majdnem végzett az eperfával, amikor a jegyző taktikát változtatott.
– József!
– fordult a közterületeshez. – Maga kerítsen egy szakértőt az állatkertből, aki ért az ilyen nagy barmokhoz. Én meg kénytelen leszek értesíteni a polgármester urat.
Szavait az elkeseredett Kovács úrhoz intézte.
Ő a katasztrófa védelem parancsnoka, de ez sokba fog magának kerülni. Valószínűleg ki kell vezényelni a honvédséget is.
Egy óra leforgása alatt megérkezett a szakértő, egy 100 műszaki katona daruskocsival, maga a polgármester és 3 tévéstáb. Az egyik egyenesen a japán közszolgálati tévétől. Ez utóbbiak valamiért a Godzilla szót hajtogatták egyfolytában.
Ez egy Listrosaurus, semmi kétség, mondta a szakértője edzőnek. Nagyjából 200 millió évvel ezelőtt kihalt. Legalábbis eddig azt hittük, tette hozzá fejcsóvába. A fellelt fosziliák alapján úgy gondoltuk, hogy legfeljebb 1 méter hosszú volt. Tudja, ez az állat volt a korai triász disznója.
Látod?
Súgta oda nagy tömegtől megszeppenve a Kovács fiú a húgának.
Nem is kutya, hanem disznó. Ne bánkodj miatta.
A kislány azonban vigasztalhatatlannak látszott.
Nem tudom, hogyan került ide, folytatta a szakértő, de felbecsülhetetlen értékű. Lehet, hogy mégis megyünk nyaralni, gyerekek,
súgta Kovács úr. A Listrosaurus azonban ebben a pillanatban egy váratlanul hosszút és büdöset szellentett, majd kisebb földrengést előidézve az oldalára dőlt, és nem mozdult többé.
– Mi történt vele?
– érdeklődött a jegyző.
– Első pillantásra azt mondanám, így a szakértő, hogy megdöglött. Így persze már nem ér annyit, mint az előbb, de kitömve persze még hozhat valamit a konyhára, fordult vigasztalólag Kovács úrhoz. Az állatot már elkoboztam, mondta a jegyző, így a város tulajdonát képezi. Akkor mégsem megyünk nyaralni, felelte lakonikusan Kovács úr. Nézze, mondta szigorúan a jegyző, engem nem érdekel a maguk nyaralása. Én a város érdekeit képviselem, és magának ez volt a második szabálysértése. Ezek után a polgármester nevében, aki a Japán tévének adott tépinterjút, utasította a hadsereget a tetem elszállítására. Egyes és kettes eleinte vigyorogva követték az eseményeket, de a jegyző színre lépésének nyomán egyre inkább elkomorult az arcuk. – Ez a fickó bántja őket, nem? – kérdezte kettes a bátyját. – Azt hiszem, igen – bólogatott egyes. – Leckésztessük meg. – Hogyan? – Csak figyelj! – felelt a bátyja, azzal addig mozgatta kezét a baloldali lavor felett, amíg egy zsarnokgyíkra nem talált. – Látod ezt a bazi nagy barmot? – kérdezte az öcsét. Az ősi ragadozó épp vadul falatozott egy nálánál jóval kisebb állatból. – Ez egy Tyrannosaurus rex. Ezt adjuk neki, hogy tanuljon emberséget. Egyes megvárta, hogy a jegyző megérkezzen a hegyoldali otthonába, majd belenyúlt a baloldali laborba, kiemelte a zsarnokgyíkot, és egyenesen a hivatal vezetőjének a kertjébe helyezte. Az óriási ős hüllő testével kitöltötte az egész kertet. Ahogy körülnézett, egyetlen mozgó élőlényt látott, és ez szerencsére nem a jegyző volt, hanem a szomszéd tehene. A zsarnokgyík hirtelen rábukott a békésen legelésző, mit sem sejtő kérődzőre, és épp abban a pillanatban nyelte le, amint a jegyző a látvány döbbenetétől satufékkel megállt a háza előtt, Szeáttól a dőmárkájú autójával, ahogy ő fogalmazott volna, gépjárművével. Iszonyattal vegyes döbbenettel bámulta a drámai eseményt. Ha a közönséges földi halandó lett volna, felkészült volna a halára. Ám nem volt az. Meg sem mozdult. Nem mintha eszébe jutott volna korának meghatározó alkotása, a Jurassic Park, melyből tudhatta volna, hogy a T-Rex csak a mozgást érzékeli. Azért nem mozdult, mert egyetlen vonatkozó jogszabály sem jutott eszébe. A T-Rex azonban természetesen nem törődött a jogszabályokkal, sem a mozdulatlan jegyzővel, akit nem is láthatott. Ellenben magára vonta figyelmét egy mozgó lény, a jegyző macskája. A macska előbb a diófára kapaszkodott fel ijedtében, majd átugrott a tetőre, onnan pedig felszaladta a gyurgyalak fészkekkel tarkított partfalra. A zsarnokgyík utána vetette magát és széttaposta a jegyzőházát. Ebben a pillanatban derült ki, hogy a jegyző kebelébe érző szívdobog. Kipattant az autójából, és kétségbe esett macskája nevét kiáltotta. – Tápi! Erre a kiáltásra az ős hüllő eltűnt, mintha ott se lett volna. Egyes és kettes már meglehetősen nagy pofonnal gazdagodott. Egyes férfiasan viselte a büntetést, kettes azonban méltatlankodva szipogott, de a tükör miatt nem merte bepanaszolni bátyját. A megfigyelő először is megpróbált minden nyomot eltüntetni. Ez persze nem sikerülhetett maradéktalanul. A téridő folyamatosságából egy kis darab hiányzott. Kovács úr és családja a bolgár tengerparton találta magát egy vizslakölyökkel, akinek valamiért a Litosaurus nevet adták, de csak Lisztrónak szólították közönségesen. A közterület felügyelő új egyenruhát kapott, a körzeti megbízottat előléptették zászlóssá, a készenléti század átfesthette a daruskocsiját, a polgármester pedig japánul tanult. A megfigyelő jelentést írt, amelyben elmondta, hogy hibát követett el, amikor magára hagyta a saját képére teremtett hasonmásait egy kicsit, de sürgős dolga volt. Márpedig nagyon magányos volt az elmúlt 10 000 földi évben, amióta ezeket a majomszerű lényeket figyeli, és kikapcsolódásra volt szüksége. Ezért is teremtette nemrég egyest és kettest, akikre ezentúl jobban fog vigyázni. A Galaktikus Pénzügyi Bizottság megértőnek bizonyult. És végezetül a jegyző rájött, hogy életének van értelme, Tapi.
A mikrolokális földrengés által elpusztított házának helyén felállított hatszemélyes sátorban egyetlen megmaradt műbőr foteljében jogszabályokat olvasgatott, és ment a teját kortyolgatva, macskáját simogatta. Viribus Unitis. Író vagyok. Általában szórakoztató fantázia regényeket írok, és mostanra majdnem meg is élek belőle. Annyit már sikerült elérnem, hogy akkor kelek, amikor akarok, és ez jó. Már csak ha lefekvéssel vannak gondjaim, mert ha reggel hat előtt elaludnék, akkor kirúgnak kényelmes éjjeli őri állásomból, és ezt eddig ugye még nem engedhettem meg magamnak, illetve talán most már megengedhetném, csak nem hiszem el teljesen. Ám talán most már rám mosolygott a szerencse, mert végre kitörtem anyanyelvem csapdájából, és immáron legújabb írásomat már tökéletes angolsággal pötyögtem le, és a jelek szerint rendkívül népszerűvé vált, bár hirtelen lett készségemre, csak részben tudok magyarázatot adni. Az egész körülbelül egy hónapja kezdődött. Szokás szerint ébredés után megettem két főtt tojást, és gyenge kávét főztem éppen, amikor úgy éreztem, hogy most azonnal hozzá kell fognom az íráshoz. Ezt furcsáltam kissé, mert kávé nélkül sohasem ülök le a gépemhez, de úgy gondoltam, most azonnal megszállt az ihlet, úgyhogy írni kezdtem. De mit? Valami egészen megdöbbentőt. Olyasmit, ami megpróbálta megmagyarázni, miért is hagytam ki reggeli szertartásom egy oly fontos részét. Az ujjaim maguktól mozogtak a billentyűzeten, úgyhogy gond nélkül el tudtam olvasni a magam gépelte szöveget a monitoron, valahogy úgy, mintha egy levelet olvasnék. A következőket írtam. Ne ijedj meg, és bocsánat a kávé miatt, de viszonylag sürgős a dolog. Én benned vagyok, de ne ijedj meg, minden emberben ott vagyunk, és segítünk nektek egészségesnek maradni. Hát igaza volt Hubbardnek, a szientológusnak, kiáltottam fel. Egy menekült idegen civilizáció használja a testünket. Ha-ha, feleltem magamnak a billentyűk segítségével. Nem egészen úgy, mi egyáltalán nem vagyunk menekültek, mindenütt ott vagyunk a világegyetemben, és valóban szükségünk van gazda testre, de semmiképpen sem akarunk ártani a társainknak, azaz nektek. Szimbióták vagyunk, ha úgy tetszik, és egyáltalán nem szólunk bele abba, hogy mit csináltok vagy gondoltok, kivéve ha a bolygó elpusztítására törtök, mert akkor nektek végetek van, és mi is súlyos veszteségeket szenvedünk. Szóval, ha mi kinyúvadunk, attól még ti tovább éltek? Kérdeztem fennhangon. Olyan multidimenziós lények vagytok, mint mondjuk a kerubok meg a szeráfok? Ez nagyon érdekes elmélkedés a részetekről, írtam villámgyorsan, méghozzá 10 ujjal vakon, amikre eddig nem voltam képes, de nem olyanok vagyunk. Azokról a lényekről, akikről beszélsz, nem sokat tudunk, és nem is sokat foglalkozunk velük az elmúlt évmilliók alatt. Lehet, hogy vannak, lehet, hogy nincsenek. Tulajdonképpen már ismertek minket, mert egy holland fickó úgy 350 éve megpillantott minket egy maga építette szerkezettel. Azóta meg sok mindent tudtok rólunk, és időnként csendesen odavágtok nekünk az antibiotikumokkal. De hogy a kérdésedre válaszoljak, nem halunk meg, ha az egyes egyedeinket valami elpusztítja. Te egy baktérium vagy? Kiáltottam fel a felismeréstől megrészegülve. Nem egy baktérium vagyok. Egy baktériumnak semmiféle értelme nincsen. A sokaságunkban van az értelem. Kollektív intelligenciának hívjátok. Amikor mondjuk a termeszek várat építenek, miközben az egyes hangyának nem sok esze van. Közönségként valahogy mégis úgy viselkednek, mintha értelmes lények volnának. Várat építenek légkondicionálóval például. Nos, mi ennél sokkal többek vagyunk. Összességünknek van egy közös tudata, de alacsonyabb szinten is rendelkezünk értelemmel. Például van bolygónyi tudatunk, és galaxis méretű, és vannak egészen kis egyéniségeink is. Mint például a te testedben élő társaink közössége. Mi például benned egy egyedi elmét alkotunk, de részesei vagyunk a nagyobb egységeknek is, és mivel nem csak a Földön vagyunk jelen, így a bolygótok elpusztulása nem jelenteni a végünket, mert számtalan más égi testen is létezünk. Ám hangsúlyozom, nem szeretnénk, ha elpusztulnátok, mert igen fájdalmas volna számunkra, ezért néha súgunk ezt-azt a vezetőiteknek. Most pedig rád van szükségünk, hogy egy hasonló katasztrófát megakadályozzunk.
Várjunk csak, vágtam közbe. Akkor mi a helyzet a pestissel, meg a többi halálos járvánnyal, amit ti okoztatok?
Pontosan erről szeretnék mesélni, illetve te fogsz mesélni. Gépeltem a szavakat szorgalmasan, és ekkor ékes angol nyelvre váltottam. Egy történetet fogsz írni. Igen, angolul, hogy elég olvasóhoz juss el, és a történeted megváltoztatja majd a világot, mellesleg többi anyagi gondjait sem lesznek. Írtam Shakespeare nyelvének modern változatát.
De hát engem a kutya sem ismer, nem fogják közölni az írásomat, jelentettem ki.
És mi az, hogy megváltoztatja a világot? Kérdeztem. És honnan tudok ilyen jól angolul?
Na, jól figyelj, írtam ismét anyanyelvemen. Mindjárt belevágunk, de előtte még válaszolunk a kérdéseidre. A megjelenés miatt ne aggódjál, azt elintézzük.
Még hogy nem szóltok bele a dolgainkba, vigyorogtam.
Csak végszükségben tesszük, és most az van. Angolul eddig is tudtál, csak megnyitottuk a passzív memóriádat. Ugye tudod, hogy amit valaha láttál és hallottál, azt az agyad elraktározza, csak nem tudod előhozni, mert zavarna a napi működésben a sok haszontalan információ. Na most egy részét felszabadítottuk, és nem is fogsz elfelejteni ezen a nyelven. És most elmondom a vészhelyzet lényegét. Jól mondtad, vannak gyilkos társaink is, hogy miért azok, az ki fog derülni az írásodból. Ám egy tudós éppen most fedezi fel a szuper interferont, amelyik mindannyiunkat elpusztít. Jót és rosszat egyaránt. A jókat, azaz minket mesterségesen akarja pótolni, csak éppen ezek a tenyésztett baktériumok már nem rendelkeznek a mi értelmünkkel. Az egész szert a vizekben szórná szét, így aztán az állatvilágban is kiírtana minket, legalábbis a földről. Ezért van szükségünk a segítségedre. Ha szépen leírod a történetet, meg fogod érteni, hogyan segíthetsz nekünk. Azt, hogy mi hogyan segítünk neked, már láthatod. Most pedig érzékenyíteni fogsz. Az manapság nagyon trendi, és azzal egy teljes negyed órán áttartó heves gépelésbe kezdtem az alábbiak szerint. A világegyetem legősibb civilizációja nem a Földön alakult ki, hanem valahol egy távoli csillagködben, egy távoli holdon, ahová a teremtő 99 burkot tett tele élettel. A minden egyes burokban 100 millió szabad szemmel nem látható apró lény egyszerre ébredt fel, és hosszú időn keresztül csak játékkal töltötték idejüket. Egyesével semmire sem voltak képesek, de aprócska elméjüket összekapcsolva nagyon-nagyon okossá váltak, és miután így önmagukra ismertek, soha többé nem is váltak szét. Nem volt nemük, és nem volt szükségük rá, önmagukat sokszorozták meg, és minél többen voltak, annál többet játszottak, és annál többet szórakoztak. Ám egyszer csak teljesen megtöltötték a burkaikat, és akkor a teremtő nem várt tovább. 99 darabra törte a holdat, és a kapszulák elindultak megtermékenyíteni a világot, segíteni a korábban alkotott mindenféle lények szerte a világegyetemben. Sokfelé segítettek megszületni az oktalan állatokban az értelmet, szerényen, úgy, hogy észre sem lehet venni őket. Aztán egy borús napon felütötte fejét a kapzsiság és a mohóság réme a közös népben. Egyes csoportok megunták a békességet, amely addig csak előnyére vált mindenkinek, és gonosz útra léptek, pusztítani kezdték azokat a lényeket, amelyek hordozták őket, és amelyek ápolni voltak hivatottak. Egymás után ütötték fel fejüket a járványok, és a hűségesek szívének olyan kedves lények hullani kezdtek. És akkor kitört a nagy háború, amely emberi időszámítás szerint évezredekig tartott. Ez a harc elsősorban szellemi síkon folyt, mert egymás ellen a közös nép entitásainak nem voltak fegyverei. A viták vesztesei azonban olyannyira elkeseredtek, hogy általában felfalták saját magukat. Amikor a hűségesek nyertek, általában megszűntek a renegátok támadásai, ha veszítettek, akkor erőre kaptak.
Így például a nagy pestis járvány előtt egy igen népes entitás vitát veszített a gonoszok ellen, mert nem voltak eléggé felkészülve egy bonyolult jezsuitáktól eltanult érverésre, mely szerint csak hasznára válik az emberiségnek, ha nincsenek ilyen sokan, mivel oly gyorsan szaporodnak, hogy úgyis ilyen halnának előbb-utóbb. Erre az érvre a hűségesek nem tudtak mit mondani, így aztán kénytelenek voltak visszavonulni néhány évre. A renegátok közben az emberi ostobaságot erősítették, hogy minél tovább rejtve maradhassanak előlünk. Teljesen haszontalan gyógymódokat sugalmaztak az emberi faj egyedeinek, ezek közül némelyiknek évtizedekig kacaráztak, mint például a pestis doktorok csőrös állarcán. A hűségesek azonban legfeljebb néhány hétig nevettek ezen az aljas viccen, és válaszképpen Leonardo nevű embernek olyan gondolatokat sugaltak, amelyek lendületet adtak az emberi tudománynak és művészetnek, és örömüket lelték abban, amit a mi emberi fajunk eredetileg a maga örömére alkotott. Különböző embertársaink szemén keresztül máig gyönyörködnek például a párizsi Louvre vagy a firenzei Uffizban őrzött alkotásokban. Kedvencünk egyébként Botticelli Vénusz születése című festménye, bár ez nem tartozik szorosan történetünkhöz. Az azonban sokkal inkább, hogy munkálkodásuk eredményeképpen, bár véletlenül és akaratuk ellenére, a hollandban Leeuwenhoek felfedezte a mikroszkópot és megpillantotta a parányi népet. Ez mindkét oldalon ijedelmet keltett, mert rájöttek, hogy lelepleződtek. A renegátok azzal vádolták meg a hűségeseket, hogy veszélybe sodorták egész fajukat, mert most, hogy az emberek már tudnak róluk, előbb-utóbb rájönnek arra is, hogyan tudnák elpusztítani őket. A hűségesek azzal védekeztek, hogy mindez nem következett volna be, ha az elvetemültek nem kezdik pusztítani a gazdatesteket. Ezek után a hűségesek több tisztasági kampányt is indítottak az emberiség körében, így akadályozván a renegátok felfeltámadó rohamait. Londonban lerajzoltatták egy Bazalgett nevű mérnökkel a város csatorna hálózatának terveit, aki igencsak meglepődött azon, hogy mit alkotott, és igazából nem is értette, mire jó ez, de a terv annyira impozáns volt, hogy meggyőzte a város vezetőit az építkezésről, és lám, a járványok már is visszaszorultak a városba. Az elvetemültek is taktikát váltottak, gyenge fertőzéseket okozva behatoltak bizonyos fontos pozíciót betöltő emberek testébe, és meggyőzték őket például a gyarmatosítás szükségességéről. Egy Lenin nevű emigráns sapkozó egy gyenge hasmenéses betegség után látomást kapott a világforradalomról, egy Adolf névre hallgató, meg nem értett művésznek egy gyenge nátha után az a meggyőződése támadt, hogy világuralomra kell törnie, és ki kell írtania embertársai egy részét. Nagyjából ezzel egy időben egy Josif nevű papnövendék egy felső légúti fertőzés után úgy érezte, hogy mindenki az ellensége, így több millió ember élete szárad a lelkén. Egy Mao nevű kínai hat tüsszentés után bevezette a kulturális forradalmat, és sok millióan éhen haltak. A sort hosszan folytathatnánk. A rendre kitörő világégések miatt a hűségesek erőfeszítései csak mérsékelt sikerekre voltak elegendőek. Azért persze csak születtek eredmények, mert mégiscsak feljutottunk a Holdra, és jelentősen megnövekedett az emberek várható élettartama is. Azt ugyan még ők se akarták, hogy Fleming és társai felfedezzék a penicillint, mert az új gyógyszer szörnyű pusztítást végzett mindenfélben, de a veszteségeket valahogy csak sikerült pótolni. Az évtizedes béke alatt azonban a renegátok sem nyugodtak. Elterjesztették a gyógyszer ellenesek mozgalmát, bár érdekük nem fűződött hozzá, segítettek elhinteni az oltás ellenes gondolatokat is. A középkor kuruzslása is feltámadt. Egyesek például televízión keresztül próbáltak gyógyítani, mások pedig meggazdagodtak a semmire sem jó csodaszerek árulásából. Ekkor vált a hűségesek között népszerűvé a Terminátor című film, amelynek hatására elhatározták, hogy visszaküldik az időben egy pozitív entitásukat, hogy felkutassa és semlegesítse az első renegátokat. Ezt a műveletet természetesen erőszakmentesen a meggyőzés eszközével akarják megvalósítani. Igen, mert az időutazás sikeres volt, csak most azt nem tudjuk, hogy a sikerrel járt-e a visszaküldött ügynök, mert egy ilyen vita a láthatatlan népnél akár évtizedekig is eltarthat. És akkor egy tudós, akit mindannyian jól ismerünk, kifejlesztett egy olyan szert, amelyik a földgolyó összes baktériumát képes elpusztítani. Jól meggondolta az emberiség, hogy mit készül cselekedni? Tettem fel vezércikkem végén a kérdést. Mert bizony vezércikket írtam a New York Times-nak, amely a másnapi lakszámban meg is jelent. Maga a főszerkesztő hívott fel otthonomban, és sürgősséggel megrendelte tőlem a 6300 leütésből álló írást, amelyet a címoldalon szándékoltak közölni. Ezt ugyebár akkorra már meg is írtam új barátaim segítségével. Írásomat szinte valamennyi fontos portál átvette, és lefordították a bolygó 112 legfontosabb nyelvére, köztük a sajátomra is, szeretett mongolomra. 3 héten belül mindhárom regényemet lefordították angolra, franciára, németre, spanyolra, olaszra, lengyelre, és még távoli rokonaink nyelvére is, a magyarra is. Ezt a rokonságot közülük ugyan számosan tagadják, mivel külsőre valóban kevésbé hasonlítunk egymásra, ráadásul valami szerencsétlen járásra, vagy mire emlékeznek. Na, de lelkileg! A legnevesebb hollywoodi stúdiók versengtek írásaim megfilmesítési jogaiért, úgyhogy mostanra úgy 100 millió dollárnyi vagyonnal rendelkezem, és erősen gondolkodom rajta, hogy felmondom a bió kecsketei gyárban betöltött éjjeli őri állásomat. Csak egyelőre nem hiszem el, hogy ilyen szerencse ért, úgyhogy a hónap végéig még biztosan bejárok dolgozni. Mély megdöbbenésemre tegnap a vezércikkem megfilmesítési jogait is megvette egy streaming szolgáltató, és a Hollywood Herald azt írja, hogy már le is szerződtették George Clooney-t a jó baktérium szerepére, a gonosz entitást pedig Javier Bardem fogja alakítani. Hát? Őszintén kíváncsi vagyok rá, mit tudnak kihozni ebből. Ám személyes szerencsém felsorolásán túl be kell számolnom röviden írásom következményeiről is. 3 nap sem telt el a megjelenéstől, és világszerte baktériumpálti tüntetések törtek ki. A szuperinterferont kifejlesztő, tudjuk ki professzortól hamarosan kiderítették, hogy nem csak a mikrovilágot nem tiszteli, de a másság különböző formáit sem, és munkatársai között ellentmondást nem tűrően terjeszti maradi nézeteit. Sőt, megköveteli tőlünk a templomba járást, kinek-kinek a maga vallása szerint. 2 bevallottan ateista asszisztensét pedig arra kényszerítette, hogy látogassanak el a Santa Barbarai ateista szentélybe gondolkodni. Nem csoda, hogy a botrány kitörése után a professzort megfosztották Nobel-díjától, kutatásaitól megvonták a támogatást, így végül a legnépszerűbb talkshowba kellett tanait visszavonva nyilvánosan bocsánatot kérnie. Közben divatba jött a baktérium mintás ruházat, a miniszoknyától kezdve az öltönyökig, és az Egyesült Államok hadseregében bevezették a laktobacillus mintázatú terepruhát. A gyerekek Halloweenkor elkezdtek bacillusnak öltözni, és végezetül, de nem utolsó sorban, az ENSZ elismerte a baktérium politikai jogait, jelentsen ez bármit is. Tegnap a frissen megalakult baktérium hívők egyháza főapostolává választott. Ám szerencsére ez csak egy tiszteletbeli cím, úgyhogy az égvilágon semmit sem kell tennem ez ügyben. Azt hiszem, holnap mégiscsak felmondok, és nekiindulok a világnak. Lehetőleg mindig azon a féltekén fogok tartózkodni, ahol éppen meleg van, mert baromira elegem van a mongol télből. Azt meg, hogy mikor és hogyan ér véget a múltban a jó és gonosz entitások világa, vagy megsugják majd jótevőim, vagy majd észrevesszük, ha eltűnnek a fertőzések és járványok, meg ha egy teljesen más világra ébredünk, ahol elődeinknek nem jutott eszébe egymást miszlikbe aprítani. Gondolom az eredeti terv valami ilyesmi lehetett. Űrhajók lövik egymást. Ahogy ott álltam az űrhajónk mellett, testhez simuló szkafanderemben az ismeretlen bolygón, végre fellélegeztem, már amennyire azt a gömbsisakom oxigénellátó rendszere engedte. Durva landulás volt, ahogy a parancsnok Sven állapította meg egy fél órával ezelőtt, amikor is pillekönnyű leszállás helyett
Belecsapódtunk valami városba, ami szerencsére elasztikus gömbökből épült fel, ahogy Ragnar, a tudományos tisztünk megállapította. Ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy ha nem ezen a gumilabda lerakaton landoltunk volna, akkor hajunk a földgolyó első csillagközi kutatójárműve rommá törik ennek a gyönyörű, kék színben pompázó égitestnek a felszínén. Így viszont csak néhányszor visszapattantunk, majd végül az otthonihoz hasonló gravitáció a szétpukkant strandlabdák kocsonyáihoz ragasztott minket.
– Niki, Niki, hallasz engem?
– kiáltozott már egy ideje a parancsnok a sisak hangszórómba. Csak hát éppen azzal voltam elfoglalva, hogy miért ilyen szoros ennek az űrruhának a nadrágja a fenekemen. Csak nem szedtem fel néhány tíz dekát az egyhetes úton, attól a gyanús fokrémszerű pasztától, amit állítólag mindenkinek személyre szabottan állítottak elő, és a gyártó garantálta, hogy minden fontos tápanyagot és vitamint tartalmaz a kellő mennyiségben.
– Igen, Sven?
– kérdeztem vissza azon az ártatlan hangon, ami a férfiakra mindig jótékony hatással van.
– Basszus, nem látod azokat a jókora gömböket, amik éppen felét pattognak?
Nem láttam. Persze, mert hogy éppen ugye a hátsómat próbáltam szemrevételezni, és ez ugye sisakban és egy feszes űrruhában nem is olyan könnyű.
Úristen, gondoltam, csak nem híztam ki az egy hete a próbakor még lazának tűnő szerkómat.
Azért Sven udvariatlan kiabálásából felfedezni véltem némi jogosságot. Elvégre is önként vállaltam, hogy felderítő útra indulok egy ismeretlen bolygó felszínén. Nagyon ki akartam már szabadulni ebből a 100 négyzetméteres koporsóból. A parancsnok meg úgy lehetett vele, hogy én vagyok az ötfős legénység egyetlen tagja, akinek egyébként nem veszi semmi hasznát, mivel semmilyen sem ért, ami az első bolygó közi utazáson hasznos lehet. A szervmotorok segítségével lassan visszafordítottam a sisakom a megjelölt irányba, azaz előre, és láttam, hogy vagy egy tucatnyi strandlabdaszerű izé egyenesen felém pattog.
Megoldom, mondtam magabiztosan a sisak mikrofonba, majd ahogy szép sorban a közelembe értek a labdák, sorra beléjük rúgtam.
Azok meg visszarepültek abba az irányba, ahonnan jöttek. Azt hiszem, ez így nem teljesen érthető, úgyhogy most visszaugrom a történet elejére, ami számomra két hónappal ezelőtt kezdődött. Persze előtte még egy argentin tudós sok Star Trek-et nézett, és megalkotta a térhajtómű elméletét. Ugye ez hozott el minket ehhez a kék csodához. A lényege nagyjából annyi, hogy nagy energiát felszabadítva ez az izé az űrhajó előtt összenyomja a teret, mögötte meg kitágítja, és ahogy Björn, a tudományos tisztünk magyarázta, olyan ez, mintha megrángatnánk a kockás asztalterítőt a pohár alatt, de olyan ügyesen, hogy el sem mozduljon. A végén az mégis az abrosznak egy teljesen más pontján áll majd. Szóval értitek. Nem mi mozgunk igazából, hanem az űr szőnyege alattunk. Mi meg tök más helyen vagyunk a következő pillanatban. Hát nekem ennyit sikerült megértenem a dologból, és ez egy esküvő szervezőtől azért nem is olyan rossz, szerintem. Igen, mert egyébként naphosszat helyszíneket, tortákat, menyasszonyi ruhákat ajánlgatok, és ebben tényleg profi vagyok. És mivel elég szabadidőm van, jut elég a hobbimra is. Sci-fi regényeket írok, főleg kalandos történeteket, űrszerelemmel, gonosz idegenekkel és jó idegenekkel is. Megint elkalandoztam. Az argentin fickó vagy 20 éves kiccelte le ezt a térhajtóművet, és jobbára megfeledkezett róla mindenki, kivéve egy albán feltalálót, aki Norvégiában talált új otthonra, és mivel a norvégok rendkívül gazdagok, csak úgy adtak neki néhány milliárd koronát, nem is nagyon kérdezték, mit akar vele csinálni. Aztán tavaly az albán kinyitotta a kölcsön kapott hangár ajtaját, és ott virított az első csillaghajó működő térhajtóművel. Hát ez az oka, hogy a legénységünk csupa viking nevet visel. Sven a parancsnok, Björn a tudományos tiszt, Harald a transznemű navigátor, és Helga a hajó pszichológusa. Na meg ugye én, Niki, egy magyar esefíró. De hogy a fenébe is kerülök én ide? Ennek leginkább a National Geographic az oka. Történt ugyanis, hogy a király, a norvég persze, Nat Geo-t nézett, konkrétan egy dokumentumfilmet a korai NASA projektekről,
amelyben elhangzott, hogy az amcsik az űrprogramjuk során mindig alkalmaztak skifi írókat, hát ha eszükbe jut valami, ami a begyöpösödött tudósoknak nem. Aztán az is bevillant neki, hogy ezt a térhajtóművet is a Star Trekből lopta az argentin kocka. Amikor pedig már mindenki a Roald Amundsen legénység válogatásáról beszélt, a király felemelte a telefont, és közölte kifejezett kívánságát az űrutazást finanszírozó kormánnyal. Sorsoljanak ki valakit a világ nemzeti SF díjazottai közül. A magyar díját ugye én nyertem egy szerencsés vita következtében, mert a döntőbizottság két erős embere annyira nyomta a saját favoritját, hogy végül majdnem mindenki rám szavazott. Legalábbis nekem ezt súgták. Az osztói sorsoláson pedig a trónörökös az én nevemet húzta ki az üveggömbből. Hát így kerültem az Amundsenre. A legénység finoman szólva nem lelkesedett értem. Sven részben azért, mert tényleg semmilyen gyakorlati dologhoz nem értettem, de főleg azért, mert miattam maradt le az utazásról legközelebbi barátja és reménybeli helyettese, Ragnar, akinek eredetileg a meghibásodó berendezések megjavítása lett volna dolga. Björnnek láthatóan bejöttem. Ő azonban nekem nagyon nem. És mivel még a földön lepattintottam néhány csípős megjegyzés kíséretébe, az űrbe már ferde szemmel nézett rá. Helgának is bejöttem, de határozottan kijelentettem, hogy heteró vagyok. Mire Herald szemében megcsillant valami érdeklődésféle, így ők egymást is utálni kezdték. Egy szóval a népszerűségem a béka segge alatt volt valahol. De becsületükre legyen mondva, megpróbálták leplezni az érzelmeiket. Legalábbis addig, amíg be nem következett a katasztrófa. Már vagy két hete porózkáltunk a Norvég Tudományos Akadémia által kiválasztott célpontunk felé. Ugye ez az a kék lönfénylő ex-bolygó, ahol palacsintává alapítottuk a fővárost. De erről mi egyáltalán nem tehettünk. Amikor eljött az idő, hogy térhajtóművet leállítva kilépjünk a normál térbe. Legalább egy órán át gyönyörködtünk a látványban, és egymást lögdösve próbáltunk minél jobb pozíciót elfoglalni az Amundsen egyetlen kerek kémlelő ablaka körül. Igen, körül, mert ezúttal kezünkre játszott, hogy hajónk tervezője megfeledkezett a mesterséges gravitációs környezet kialakításáról, ami ugye könnyebbé tette volna a közeledést. Így azonban legalább körbe tudtuk tapasztani testünkkel az ablak peremét, és mindannyian elég jó kilátáshoz jutottunk. Nézzétek, milyen gyönyörű! Lelkesedett Helga. Olyan, mint egy hatalmas ausztrál opál, értettem egyet. Miért az milyen? Kérdezte Björn. Csak nem kék? Nem kéne neked valami műszerek mögött ülnöd és analizálni valamit? Kérdeztem vissza felhúzva az orromat, mert kiéreztem kikosarazott lovagom hangjából a kötekedő hajlamot. Tényleg, Björn, élet fel Svenben a parancsnok. Menj és készíts gyorsan egy színkép ellenzést. Tudni akarom, miből van pontosan a bolygó. Így azonnal elég helyünk lett a gondtalan bámészkodáshoz. Mikor adjunk neki nevet? Kérdeztem valamivel később, amikor már-már belefájdult a szemem a nagy kéksébe. Van neve, felelte Sven. K2343 delta. Ez ciki, jelentettem ki. Rendes név kéne neki. Egyet értek, csatlakozott álláspontomhoz Helga. Olyan békés és barátságos, valami szép nevet kell választanunk neki. Lehetne például Freya. Tetszik, mosolyodtam el. Tudom, hogy ő a ti afroditétek. Ám hamarosan valami más keltette fel a figyelmemet. Nézzétek csak! Kiáltottam fel lelkesen. Ott jön egy bárányfelhő. Hol? Kérdezte idegesen Sven. Az űrben nincsenek felhők. Márpedig ez jön, mutattam az ablak egy pontjára, és elég gyorsan jöhet, mert mindjárt kitakarja Freyát. Ez nem felhő, jelentette ki határozottan a parancsnok. Ám erre már mindannyian rájöttünk, mert a következő pillanatban a hajunkat megállította valami láthatatlan erő, és úgy kopogtak az ismeretlen eredetű lövedékek a világűrtől elválasztó vékonyka burkolaton, mint amikor a jégeső elverte a merci kupémat. Szóval nagyon jól ismertem ezt a hangot, és én is benne ültem kedvenc kocsimban, amikor leszakadt az ég azon a nyári délutánon, amikor éppen Superstar meg a győztesének esküvői helyszínét igyekeztem szemrevételezni Bonyarcvashegyen.
– Ez az izé lő ránk, azt hiszem – állapítottam meg.
– Tényleg? – kérdezett vissza epésen Sven.
– Björn, mit látsz az érzékelőkön?
– fordult a tudományos tiszthez.
– Semmit, azon kívül, hogy a külső kameránk szerint ez a valami összekapcsolódott gömbökből áll. Olyan, mint egy szőlőfürt, csak a szemei szorosan egymáshoz tapadtak. És ezek a gömbök kisebb gömböket löknek ki magukból, amik jelek szerint szétkenődnek a burkolatunkon.
– Honnan veszed, hogy szétkenődnek? – érdeklődött Sven.
– Hát onnan, hogy látom a kameraképeken, amint telibe kapják a lencsét. És csak lelassítom a felvételt. Ott jön egy golyócska, jön, és plács.
Most kenődött szét az objektíven, és megvakította az egyik szemünket. Hamarosan semmit sem fogunk látni.
Tudom, hogy tök fölöslegesen teszem, fordult felém a parancsnok, de az akadémia lelkemre kötött egy feltétlenül kérdezzelek meg vészhelyzetben, hogy van-e valami zseniális ötleted, amely nekünk túl racionális gondolkodásunk miatt nem juthat eszünkbe.
Éreztem a marógúnyt Sven hangjából, egyben a riadalmat is. Szerencsére nem azt mondtam ki, ami azonnal a nyelvem hegyére kúszott, mert Helga közbeszólt.
Szerintem tárgyalni kéne vele.
És hogyan? Már úgy értem, milyen nyelven, és mivel?
Használhatnánk binális kódot, vette át a szót Björn. Először megtanítanánk a nyelvi alapokra, ám még azelőtt küldjünk el neki az általános relativitás elmélet matematikai alapjait. Ha megérti, látni fogja, hogy értelmes lények vagyunk, tehát békések is.
Barátom, fújta ki hosszan a levegőt a parancsnok.
Nem hiszem, hogy ennyi időnk volna. Már csak 12 kameránk ad képet. A normál hajtóműünk fúvókái hamarosan megtelnek zselével, és ha működnének is, akkor se tudnánk mozdulni. Valami ismeretlen erő ide szegezett minket. Sakmat!
Szerintem lőjetek vissza, közöltem brilliásnak érzett ötletemet.
Na jó, ez teljesen hülyeségnek tűnt számomra is, de más nem jutott eszembe, és fel is dühített, hogy hogyan lehet egy ilyen gyönyörű bárányfelhő ennyire gonosz. Bosszúra szomjaztam.
Mégis mivel lőjünk vissza? Ennek a hajónak semmilyen fegyverzete sincs, dühöngött a parancsnok.
Akkor dobjatok rájuk valami nagy és nehéz dolgot, például azt a vasszekrényt.
Mutattam a sarokban álló, számomra ismeretlen funkciójú, de súlyosnak látszó bútordarabra.
Sven egyre dühösebb lett. Mégis hogy a francba dobjunk rájuk bármit is? Niki, te most menjél vissza a szobádba, és imádkozzál, vagy csinálj valamit, amit ilyenkor szoktál, és hagyjál minket gondolkodni.
Bocsánat, vágott közbe Björn. Ezt tényleg meg tudjuk csinálni a zsilipkamrán keresztül. Az egyik rakodó robottal kidobatjuk a szekrényt, aztán meglátjuk, mi lesz. Rognamozni sem kell hozzá, egyszerűen hangparancsal utasítom.
Niki, maradhatsz,
vetette oda nekem, és láttam, hogy valami megbánásféle csillam meg a tekintetében.
Csináljuk gyorsan!
Hát így mentettem meg a Roald Amundsent a bizonyos elkocsonyásodástól. A rakodó robot kihajította a páncélt a zsilipkamrából, azt telibe kapta a bárányfelhő oldalát, szétpukkasztott néhány elefánt méretű lufit, és mintha valami láncreakciót indított volna el, a többi is szépen egymás után felrobbant. Megszűnt a hajókat fogva tartó erőtér, mivel azonban a tucatnyi manőverező fúvókánkból csak kettő üzemelt, bekapcsolás után spirális pályát egyenesen a bolygó felszíne felé tartottunk, bár ezt akkor még nem láttuk. Sven és Björn űrruhába volt kénytelen öltözni, mert fáradtságos munkával egy-egy szivacs segítségével megtisztították az előső és alsó kamerák lencséjét, valamint a WC-kefe segítségével valamennyire a manőverező fúvókákat is lecsutakolták. Legalábbis valami ilyesmit csinálhattak, vagy csak szórakoztak velem, amikor mindezt elmesélték utóbb, mert azért lássuk be, hogy elég furcsa dolog volna ilyen célszerszámokkal űrhajót javítani. A lényeg az, hogy helyre pofozták valamelyest a manőverező képességüket, és ahogy már a legelején írtam, végül kemény landulással leszálltunk a Freja felszínére. Szóval visszarúgtam a felén pattogó strandlabdákat, az utolsót oxival, mert jó kedvem lett a narancssárga napsütéstől, meg attól, hogy végre szilárd, oké, kicsit kocsonyás talajon állok, meg hát éveken keresztül a női válogatott csatára voltam annó. És most mit csináljak? Kérdeztem a rádión keresztül a parancsnokot, akivel egész jól kijöttünk a szekrényes ötletem sikere után. Kerüld meg az űrhajót, és meséld el, mit látsz? Felelt röviden, én meg neki láttam a nézelődésnek. Nézd már, itt egy kék almafa, vagy mi? Jelentettem. Olyan kis kék almák nőnek rajta, mint amilyenek benyálkáztak minket. Hozzá ne nyújj, csak fotózz le, és menj tovább, válaszolta. Oké, megyek már, feleltem. Azt hiszem, csak ez az egy maradt, tettem hozzá. Az összes többit kilapítottuk, meg egy csomó nagyobb gömb töredezett héját is látom a hajó körül, de éppen nem maradt egy sem. Vettem, felelte Sven. Menj teljesen körbe, és kapcsold be a sisakkamerádat is, hogy lássunk valamit. Van sisakkamerám? Kérdeztem vissza meglepettem. Hogyan kell bekapcsolni? Hát igen, még idebent kellett volna, szólt bele a beszélgetésünkbe idegesen Björn. A sisakodon belül van egy piros gomb közepén, közvetlenül a ruha és a plexi csatlakozásánál. Talán meg tudod nyomni az orroddal vagy a nyelveddel. Piros gomb, mi? Dühödtem fel. Elmész te a picsába, Björn? Szórakozzál valaki mással? Igazat mond, jelentette ki komoly hangon Sven. Próbáld csak megnyomni valahogy. Félrefordított fejjel felváltva próbáltam bal és jobb szememmel a megadott irányba sandítani, de rá kellett jönnöm, hogy ehhez túlságosan nagy az orrom, a sisak belsejében pedig sehogy sem tudom jobban elfordítani a fejem. Végül a nyakamat behúzva sikerült annyival lejjebb csúsznom a ruhában, hogy a nyelvemmel elérhettem a plexigömb alsó peremét, ahol a piros gombnak lennie kellett volna. Addig nyújtogattam a szerencsére eléggé hosszúra nyőtt nyelvemet, hogy végül kitapogattam a gombot. Mindeközben olyannyira belecsúsztam a ruhámba, hogy egyáltalán nem láttam semmit a külvilágból. Végül jóga technikával annyira megkeményítettem legpuhább testrészemet, hogy sikerült bekapcsolnom a kamerát. Sikeremet visszaigazolta a többiek döbbent kiabálása a sisak hangszóróból.
– Valami van előtted, vigyázz!
– rikoltotta a fülembe a parancsnok. Visszaküzdöttem a fejem a sisakomba, és egy másfél méter magas, kék almákból álló piramissal találtam szembe magam. Ezek addig jöttek ide, amíg én ideben tornáztam, gondoltam, ám gondolkodni nem nagyon volt időm, mert egy kellemes, ám nyilvánvalóan nem társaimtól származó női hang szólalt meg a fülemben.
Megadjuk magunkat.
Mi? És milyen feltételekkel? Kérdeztem vissza önkéntelenül.
És egyáltalán miért?
Mert sebezhetetlenek vagytok, válaszolta bánatosan a hang.
És te legyőzted az előbb a halálgömbjeinket is. Ez volt az utolsó fegyverünk.
Micsodákat? Kérdeztem vissza döbbente.
Azokat a strandlabdákat, amiket visszarugdostam?
Igen, azok voltak a legfélelmetesebb fegyvereink, a halálgömbök, de te szétplocsantottad őket, így nem tudnak működésbe lépni. Előtte meg zselévé lapítottátok a hajótokkal a fővárosunkat.
És ha megkérdezhetem, egyáltalán miért támadtatok ránk? Mi csak felfedezők vagyunk, és egyáltalán nincsenek fegyvereink.
Nem mi voltunk, felelte a hang.
Ő volt az itt középpen, az a vörös golyóbb is. Mi békepártiak vagyunk, de addig a vörösök voltak hatalmon, akik mindenben csak a rosszat látták. De csak az az egy maradt, a többiek szétpukkantak a csata közben. Őt azonban végleg leváltottuk, és nagyon szívesen átadjuk neked.
Nem hiszem, hogy igényt tartanék rá, feleltem.
Akkor most a harciasak meghaltak?
A zseléjük igen, de majd évek múltán újra nőnek, és a szellemük új golyócskát kap.
Jó, ennek örülök, mondtam. Mármint annak nem annyira, hogy majd megint ránk támadnak,
de légy szíves, mondjátok meg, hogy kik vagytok, hogyan tudtok beszélni velem, és mi a fenét kezdjek veletek most, hogy megadtátok magatokat?
Mi vagyunk, felelte a hang kis értetlenkedve. Nevezhetsz minket Gömbinek. Nem hiszem, hogy teljesen megérthetnéd a lényegünket, mert a fejlődésnek csak az elején tart a fajotok. Mi mindannyian egyforma testben létezünk, és évezredek óta képesek vagyunk úgy utazni a térben, ahogy most ti ide jöttetek, csak nekünk nem kell hozzá külön burok, sem gépezet. Minden Gömbi egyedi, egyéni gondolatokkal, de össze tudjuk kapcsolni az elménket. Gondolatokkal beszélgetünk, nem hanghullámokkal, mint ti. És hogyan tudtok a fejembe beszélni? És honnan ismeritek a nyelvemet?
Nálunk nincsenek nyelvek. Most azért hallasz, mert a sisakodban lévő levegő segítségével a füledben lévő hártyát rezegtetjük. Remélem, kellemes hangszint választottunk.
Igen, egy nő hangján beszéltek, feleltem. De folytassátok csak.
Nagyon régen figyelünk benneteket, folytatta a hang a fülembe. Két vélemény alakult ki a fajotokkal kapcsolatban. A vörösök abba az aggodalomba színeződtek el, hogy majd egyszer csak megjelentek itt, ha felfedezitek a csillagközi utazást, és elpusztítotok minket. Mi békepártiak nem hittünk ebben, mert nagyon szeretjük nézni a történeteiteket, amiket szétsugároztuk a világűrbe. Tévéműsornak hívjátok őket, tudjuk jól. A legtöbb nagyon megható, és úgy gondoljuk, hogy ti csak tévedésből, na meg a szűkös erőforrásaitok miatt háborúztok.
Kivel beszélgetsz, Niki? Szólalt meg a sisakomban Sven, ezzel elnyomva a Gömbik hangját. Csak nem azzal a golyóhalmazzal.
Szállj ki a vonalból, Sven, édes, feleltem. Béketárgyalásokat folytatok, de egyszerre nem hallom őket is, meg titeket is. Mindent el fogok mondani, ha végeztem.
Édes? Kérdezte meg remegő hangon a parancsnok.
Jó, jó, csak kicsúszott a számon, feleltem.
Jól van, semmi baj, csinál csak. Bontom a vonalat, mondta megszeledülve, azzal kilépett, és megint az új barátaimmal voltam.
Milyen kedves vagy ezzel a Svennel, andalogtak a Gömbik. Pontosan úgy beszéltetek, mint abban a híres brazil társadalmi drámátokban, Dolores és Don Diego, amikor rájönnek, hogy szerelmesek egymásba, miután az ármánykodó Felicia de Fuentes lelepleződik.
Ó, oh, csodálkoztam.
Ti szeretitek a brazil szappanoperákat? Én most ilyen csajos vicces sorozatokat nézek esténként. Próbáljátok ki.
Na de, térjünk csak vissza a tárgyra.
Parancsolj velünk, mivel megadtuk magunkat neked, minden kívánságodat teljesítjük, és minden kérdésedre a legjobb tudásunk szerint válaszolunk neked. Csak is neked.
Ezt hogy értitek? Kérdeztem csodálkozva. A többieknek nem engedelmeskedtek?
A megadás számunkra csak a győztesnek lehetséges, és te győztél le minket személyesen, amikor ennek a gonosz vörösnek a halálgömbjét tönkretetted. De gondolom, ez nem lehet gond, hiszen úgyis te vagy a fajodnak legfőbb vezére.
Nem egészen, feleltem.
Bár ha elég csodával, akarom mondani, tudással felruháztok, még az is lehet, hogy én leszek, bár akar a fene fővezér lenni. Nálunk amúgy sincs egy vezetője a fajnak, de ezt úgyis tudjátok. Tudjuk, hogy törzsekre különültök, mint nálunk a vörösök meg a kékek, illetve most már csak a vörös és a kékek. Régen voltak más színűek is, de mostanra csak mi békések maradtunk, kivéve ezt a görényt itt, magyarázta a piramis. Ám ha mégse te vagy a legfőbb vezér, az csak azt mutatja, hogy mérhetetlenül jóságos vagy, és nem akarsz visszaélni az erőddel. Ezért még jobban tisztelünk.
Figyeljetek, lehet, hogy egy kicsit össze-vissza fogok kérdezni, úgyhogy legyetek türelmesek. Összeragacsoztátok a hajunk hajtóművét, meg úgy általában az egészet. Ugye le tudjátok szedni róla ezt a dzsubát, hogy haza tudjunk menni vele?
Persze, csak figyelj, felelték. Nézd csak a hajódra!
A ragacs elkezdett leválni az Amundsen burkolatáról,
egyesült az egykori város anyagával, és néhány perc leforgása alatt egy hatalmas hegyméretű gyümölcs ízkocka alakját vette fel, amely ott remegett a hajunk bal oldalán.
– Aszta! – kiáltottam felcsodálkozva. – Remélem, fel tudjátok használni a cuccost.
– Persze, új várost építünk belőle, ha megengedett, de időbe fog telni.
– Csináljátok csak! – mondtam gyorsan.
– Ha mégsem működne a hajónk, akkor meg tudjátok javítani?
– váltottam témát.
– Tudjátok, haza kéne érnem egy esküvőre.
– Milyen romantikus! – sóhajtotta a női hang a fülemben.
Sajnos mi nem tudunk fémmel dolgozni, nincs is rá szükségünk. Mindent növesztünk, és persze haza is tudunk időbe juttatni, nehogy lekésed a szent szertartást.
És hogyan csinálnátok? Kérdeztem gyanakodva.
Növesztünk neked egy ugróburkot, és akkor egyik pillanatról a másikra otthon teremsz. Nem kell olyan sokáig zögykülődnöd a ti lassú fémtokotokban.
Szükség esetén a többieknek is csináltok?
Ha parancsolod, igen, felelték.
Remélem, hajlandóak lesznek belebújni,
morfondíroztam félhangosan, de a gömbik meghallották.
Úgy érted, hogy nem hallgatnak rád mindenben?
Egyáltalán nem hallgatnak rám.
Na jó, a páncélszekrényes ötletemet megvalósították.
Igen, beismerem, miattam pukkant szét az űrhajótok. Sajnálom.
Nem kell sajnálnod, mi utáltuk a vörösök halálcsillagját, felelték.
Ők is nézték az adásaitokat, csak általában a háborús filmeket, mint amiben a halálcsillag is volt. Onnan is vették az ötletet, azt hisszük, de te legyőzted őket.
Hát igen, mákom volt, feleltem a lehető legszerényebben, de el kellett ismernem, hogy valami büszkeségfélét éreztem.
Ha akarod, segíthetünk neked abban, hogy hallgassanak rád, mondta a bársonyos női hang.
Mire gondoltok?
Megpróbáljuk elmagyarázni, és azzal bele is fogtak. Az agyatok ugye egy külön szerv, és benne van a legszebb részletekben, a gömbötökben, amit felülhordtok.
Úgy van, értettem egyet.
Számunkra csodálatos, mert ugyan kicsit sem hasonlít a mi testünkhöz, mégis meglepően sok mindenre képes már most, s majd, ha továbbfejlődtök, még sokkal többre is képes lesz. Például nem kell majd szavakat használnotok ahhoz, hogy megértsétek egymást.
Terápia, mondta.
Tudom, mi az. Jó, de most figyelj csak, most, hogy ilyen közel vagyunk hozzád, látjuk az agyadat. Gyönyörű szerkezet, és van benne sok olyan rész, amit nem használsz. Ezek közül az egyik úgy változtatja meg a hangodat, hogy amit kérsz, azt mások teljesíteni kénytelenek. Nem tudjuk, érthetőek vagyunk-e. A lényeg, hogy be tudjuk kapcsolni ezt a képességedet, és akkor majd nem kell szomorkodnod, hogy mások semmibe vesznek.
Ez érdekes.
És elgondolkodtam, mire is lenne jó egy ilyen képesség.
Már be is kapcsoltuk, mondták a gömbik.
Semmit sem éreztem.
Próbáld csak ki, és meglátjuk, működik-e, bíztattak.
Belevágtam.
Sven, drágám, ki tudnál jönni ide hozzám?
Már is csak felveszem az űrruhámat, felelte a parancsnok engedelmes hangon.
Ez eddig jó, gondoltam, de lehet, hogy attól van, mert kíváncsi, és már az édesemnek is örült az előbb.
Nem tett bele 5 perc, és ott állt mellettem peckesen, és a gömbik alkotta piramist vizsgálgatta. Na most minden kiderül, gondoltam, és a normális hangomnál kicsit magasabban szólva megkérdeztem.
Kedves, be tudnám mutatni új barátainknak egy cigány kereket?
Hogyne, azonnal, felelte engedelmesen, és 3-szor is átfordult.
Hát, ez működik, fordultam a gömbikhez. Ki tudom kapcsolni?
Már meg is jegyezted a hangmagasságot, csak annyit kell tudnod, hogy csak kérdőmondatokkal működik, felelték.
Köszönöm, hogy tudlak hívni benneteket, ha beszélni akarok veletek?
A kapcsolathoz közel kell lennünk, úgy, mint most. Csak gyere ki, figyelni fogunk, ha megjelensz, azonnal jövünk.
Jól van, most visszavonulok beszélgetni a többiekkel. Menjetek csak a dolgotokra, és legyetek jók.
Azzal a parancsnokhoz fordultam.
Sven, édes, nem megyünk vissza az űrhajóra?
Dehogy nem, Niki, már is megyünk.
Benti társainkat majd megölte a kíváncsiság, ám mielőtt kitaláltam volna valami hihetőt a kinti tárgyalásokról, biztosítani akartam a hallgatóság empátiáját, ezért megkérdeztem. Nem lehetne, hogy mostantól mindannyian kedvelnétek engem? Ja, és nem néztek hülyének? És esetleg igazat is mondanátok?
Köszörült a torkát Björn.
Nekem mindig is tetszettél, Niki, de olyan visszautasító voltál velem még a földön, hogy megsértődtem. Ezért voltam undok, de most úgy érzem, hogy bocsánatkéréssel tartozom.
Én is bocsánatot szeretnék kérni, vette át a szót Helga. Csak azért voltam undok egy kicsit, mert azt hittem, hogy lenézed a leszbikusokat, és olyan hegyként közölted, hogy hetero vagy, hogy megbántottam. De most már tudom, hogy igazából érzékeny és kedves vagy, és sose akartál gúnyolódni rajtam.
Hát én, fogott bele Herald, de leintette.
Semmi baj, Herald, hagyjuk is az egészet.
Én csak egyszerűen imádlak, bukott ki Svenből.
Oké, oké, srácok, tényleg elég lesz, azt hiszem még sokat kell tanulnom, vágtam közbe.
Nem, nem, dehogy is,
replikázott Sven. Szerintem sokkal okosabb vagy nálunk. És ez így ment vagy negyed óráig. Egymás szájából ragadták ki a szót, és megállás nélkül dicsértek. Elismerem, nem volt olyan rossz hallgatni, de idővel meguntam a dolgot, és rájöttem, hogyan állíthatnám le őket. Egyszerűen megkérdeztem, beszélhetnénk valami másról esetleg? És erre abba hagyták a hozsannázást. Nem vagytok kíváncsiak rá, hogy mit beszéltem a gömbikkel?
Nem,
dehogy is vagyunk rá kíváncsiak, felelték egyszerre.
Úgy értem, ugye kíváncsiak vagytok rá, hogy mit beszéltem a gömbikkel?
Hát persze, vágta rá azonnal a parancsnok. Mesélj csak, istennő! Az istennőre kicsit felhúztam a szemöldökömet, de úgy döntöttem, hogy nem teszem szóba, és a tárgyra térek. Ezúttal a normális hangomon. És eldöntöttem azt is, hogy az emberiség nem érett meg rá, hogy megtudja a teljes igazságot. Ezért némileg leegyszerűsítettem a tényeket. Na jó, tulajdonképpen teljesen új történetet találtam ki. Elsősorban is a saját magunk, de a gömbik védelmében is. Szóval kezdtem bele. Ezek a gömböcskék értelmes lények, és barátságosan. Nagyon agyasak, egyesével is, de közösen még inkább. Tudnak velünk beszélni, nem tudom hogyan, de eléggé sokáig dumáltak.
És miért támadtak ránk, ha olyan barátságosak? Kérdezte Björn.
Sajnos űrszemétnek néztek minket, és be akarták csomagolni a hajónkat valami puha zselébe, hogy ne okozzunk kárt a bolygójukban, ha véletlenül becsapódnánk. Ugye egyenesen feléjük tartottunk. Csak később jöttek rá, hogy van valaki odabent, főleg amikor kidobtuk a páncélszekrényt, mert ugye űrszemét nem csinál ilyet. Aztán beszéltek hozzám, és én meséltem magunkról, és megértették, hogy nem akarunk neki ártani. Erre még meg is tisztították a hajónkat. Na, ekkor jött ki Sven.
Igen, így volt, bólogatott Sven.
És akkor Niki megkért valamiért, hogy mutassam meg a gömböknek, hogyan kell cigány kerekezni.
Előtte pont erről beszélgettünk, magyaráztam. És hát nem értették ugye, hogy mi az, mivel nincsen lábuk.
Hát igen, mondta megértően Helga, tényleg nincsen lábuk.
És nem beszéltek véletlenül fizikáról vagy matematikáról? Érdeklődött Björn.
Hát, azt mondták, nincs ilyesmire szükségük, mindent növesztenek, feleltem. Például növesztenek nekünk ugróburkolatot is, ha akarjuk, és azzal azonnal otthon teremhetünk.
De figyelj, Bőr, összehozok neked egy tudományos konferenciát velük, bár nem hiszem, hogy sokra mennénk velük. Ezek a srácok teljesen mások, mint mi, ám örüljünk annak, hogy az első kapcsolatfelvétel sikeres volt. Írtam is erről már egy regényt, és ott ez nem sült el ilyen jól.
A beszélgetést összehoztam Björnnek. Fene se tudja, mit kérdezett és milyen válaszokat kapott, de lógó orral jött vissza. Én meg most bajban vagyok, mert ugye ezt az egészet a világ legjobb SF magazinjának felkérésére írom, és hát a szerkesztőm azt mondta, max 30 000 karakter legyen. Hogy a fenébe fejezhetném be úgy a történetet, hogy már csak 1696 maradt belőle. Úgyhogy megpróbálom dióhéjban. Barátkoztunk, hazajöttünk, kaptunk ugróburkokat, és azóta szétnéztünk a galaxisban, és végül találtunk egy tök földszerű bolygót levegővel, vízzel, meg minden ilyesmivel. Aztán meghívtak az ENSZ-be, hogy tartsak egy beszédet. Én meg megkérdeztem, hogy nem-e lehetne-e, hogy mindenki szépen kibékül egymással, leszerelik a hadseregeket, és becs szóra nem cseszteti senki se a másikat. És megígérték, aztán kaptam ugye egy görög szigetet, tudjátok jól, Krétát. Úgyhogy most így dekkolok, mert szuper az éghajlat, és a tenger olyan kék, hogy csak na. Az emberek imádnak, én is őket. Sven meg elhoztam magammal, mert be kell vallanom, hogy elég jó pasi. Na, legyetek jók, mert ha nem lennétek, felteszek néhány kérdést, és úgysem lesz más választásotok.